belvárosban szállítottuk ki, és ott lehetett megtekinteni, és ott lehetett különböző programokon részt venni az állatokkal, de ezt az idejében nem tudtuk a járvány miatt ugye vállalni, és ezért lesz a Rodeo Ranch a helyszín az idei évben, és június 28-án szombaton 15 órától várjuk itt a Rodeo Ranch-en a családokat és a győrieket. Itt is lesz nyitott jurta, rovásírás oktatás, akkor a tábori élet bemutatása ebből a korszakból, tehát Szent László király idejéből, lesz állatsimogató, solymász bemutató, és lesz a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatója is. És ahogy ön az előbb említette, az est fénypontja pedig 21 órakor a Szent László király, a Lovak király, Lovas Színházi show, és itt hát tűzsó, fénysó, és hát ahogy ön is említette, több mint 30 lóval kerül bemutatásra ez a Lovas Színházi produkció.
És ugye mi folyamatosan Szent Lászlóról beszélünk arról, hogy mennyire büszke Győr a Hermájára, ugye az esemény egyik résztvevője a Szent László Látogató Központ és a Győri Egyház megyei Gyűjteményi Központ, tehát Szent László körül forog az élet most ezen a két napon, de ez tényleg így van, hogy aki győri, az magáénak érzi Szent Lászlót, és jóval többet tud róla, mint bárki más az országban?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen az iskoláinkban, az oktatási intézményeinkben Arabona évszázadai címen különböző vetélkedőkön tudnak részt venni a győri diákok, ahol külön fejezetet kap mindig Szent László. A gyerekeket kiskoruktól kezdve viszik, mutatják a bazilikában a Szent László hermet, hiszen a harmadik legfontosabb erekéje Magyarországnak, ugye a Szent Jobb és a Szent Korona és a Szent Jobb után. Tehát igen, én azt tudom mondani önnek, hogy a győriek nagyon büszkék Szent Lászlóra, nagyon büszkék a Hermára, és hogy Győrben őrizzük. Búcsú is van minden évben a Hermához. Ugye ennek megvan maga a szakrális része is. Szent Mise kerül bemutatásra ezen a napon. Szent László körmeneten is körbeviszik magát a Hermát. Tehát igen, ennek én azt gondolom, hogy nagyon nagy kultusza van Győrben.
Tehát akkor, aki szeretne egy kicsit megmártozni ebben a Szent László kultuszban, Lovak király életéről egy kicsit többet tudni, illetve megtudni, hogy a Herma milyen információkat tartalmaz, mit lehet tudni erről a koponya csont tartó
Vagy
magáról a koponyacsontról, illetve hát ugye a Herma maga a koponyacsont tartó, erekje tartó. Akkor annak ajánljuk ezt a programot, mert hiszen délután 5 órakor kezdődik Győrben a mai napon pénteken, de egészen holnap estig tart, és hát ugye ez most nem pontosan Győrben lesz, hanem a Káptalan Dombon, a Rodeo Ranch gyírmóton, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy remek másfélnapos program. Én pedig köszönöm szépen Szombati Sárfőző Eszternek, a Győr Projekt Kft. Ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon sok látogatót a programokhoz.
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkit várunk Győrben szeretettel.
Nem én vagyok, nem. 117 perc.
A 45. alkalommal rendezik meg idén, június 26-a és 29-e között, tehát most hétvégén, Egerben a Kaláka Fesztivált. Hát 45 alkalommal mindig nyújtani valamit, amit a közönség vár és újat, azért az nem egyszerű feladat. A vonalban természetesen a Kaláka Együttes egyik alapítója, a Grillus Dániel.
Az az igazság, hogy azt hiszem, hogy tőlünk már azt várják, hogy maradjunk azon a szinten. Nagy meglepetések nincsenek, természetesen mindig változik a közreműködők köre, de mindig nagyon jó koncertek vannak. Hol a muzsikás van, hol Sebő, hol Csíkz, most éppen a Csíkzenekar lesz, meg a Vujcsics együttes, meg a Aranyakort Kis Tibivel, a Makám, meg persze a Kalák az mindig van. Nem sorolom fel az összes közreműködőt, hisz úgyis nehéz egyszerre megjegyezni mindent, és ha valaki fölmegy a kalakafesztivál.hu honlapra, akkor láthatja is, hogy mikor, milyen estek vannak. Az első nap a csütörtök, ami ugye nem tudom mikor megy adásba, de számomra ma van, akkor Szabó Lőrinc és Gárdonyi Géza, a Gárdonyi Színházban Szabó Lőrinc és Babics verseket énekel, a részint a Kaláka, részint a Misztra, Kortársak lesz az est címe. Pénteken lesz egy kiállítás, megnyitom kis Török Máté remek portréit, a műfaj nagyöregreiről és fiataljairól szóló portrét. Aztán kicsit sétálunk is, szombaton már délelőtt a érsekkertbe beköltözik a fesztivál. Grillus Vilmos öcsém is ad gyerekkoncertet, vasárnap ugyanabban az időben a Kaláka játszik, de lesznek bábszínházak, lesznek mindenféle foglalkoztatók, van egy nagyon pofa bábszínház, a bábjáték automatánk is, és hogy még egy másik helyszínt is idézek, a református templomban szombat délután a Hegyi Beszéd című koncertünket játszuk, Máté evangélium alapján Vilmos öcsémmel ketten énekeljünk azokat a verseket, amiket Sumonyi Zoltán írt.
És amiket én még kinéztem, hogy lesz rengeteg gyerekprogram, ami teljesen természetes a Kalákától, meg lesz városnézés és városvezetés.
Igen, ez egy 4-5 éves szokásunk. Akkor jött be, hogy Rázsi Botond, aki gimnáziumi tanár, igazgató, azért alpolgármester is volt, régi barátunk, neki nagy szerepe volt abban, hogy a Kaláka Fesztivál Egerbe költözött. Akkor Miskolcon ugye a Diósgyőri várban lehetetlenné vált az életünk. És nagyon jókat mesélt mindig Egerről, és mondom, miért ne sétálnánk már együtt? Elmegyünk az érsekkertbe különböző útvonalakon, és hát Eger fantasztikus látnivalókkal rendelkezik, és Botond mindig mesél erről, arról, amarról, és nekünk mindig valamiről eszébe jut valamilyen dal, és akkor megállunk az utcasarkon, elénekeljük annak a 80 embernek mondjuk, aki ott velünk sétál, és aztán megyünk tovább a következő helyre, ott is megállunk, és előbb-utóbb megérkezünk az érsekkertbe, és akkor ott már kezdődik a fesztivál.
Szóval, aki szeretne elmenni, az mindenféleképpen induljon úgy, hogy gyerekprogramok, felnőtt programok, nagyon erős zöld vonal, tehát lesz a Bábos Zöldre, az egy fantasztikus társaság egyébként, aki még nem látta őket, ők 28-án, meg 29-én lesznek délelőtt 10 órakor. Úgyhogy a Kaláka felnőtt és gyerekprogramokkal csak úgy, ahogy megszoktuk, és rengeteg szuper vendéggel. Ez most csütörtökön kezdődik, és egészen vasárnap estig tart. Úgyhogy egy jó hétvégét kívánok meg, hát boldog születésnapot, mert azért a 45 év az elég tisztességes.
Igen, köszönjük szépen!
Beszélgető partnerem Grillus Dániel volt.
Orvost hívjál, ha baj van, én segítek minden bajban. Torkod, ha fáj, neki a báj, kanálba csepp, az a remek, én segítek minden bajban. Csak orvost hívjál, ha baj van. Orvost hívjál, ha baj van, én segítek minden bajban. Hasad, ha fáj, nem akadály, injekció, csak az a jó, én segítek minden bajban. Csak orvost hívjál, ha baj van. Thank you. most hívjál, ha baj van, én segítek minden bajban.
Torkod, ha fáj,
neki a báj,
kanálba csap,
az a remek.
Hasad, ha fáj,
nem akadály,
injekció,
csak az a jó, én segítek minden bajban. Csak orvost hívjál, ha baj van.
A Normafa idős otthon vezetőjével Bán Ágnes beszélget.
117 perc.
Egy fantasztikus helyen ülök, a Normafa idősek otthonában, a harmadik emeleten, egy panoráma ablak előtt, hihetetlen látvány tárul elém, és a jobbomon Kuller József ül, aki itt egy idős otthon működtet. Ez a Kuller József egy vidéki ember, aki elkezdett birkózni, hatalmas eredményeket ért el, tanult, nem is keveset, és az lett a vége a dolognak, hogy ha nem mondanám, hogy idős korában, de nem túl fiatalon, egyszer csak létrehozott egy idős otthon, működteti, és azt úgy tudom az itt élőktől, hogy kedvelik, elismerik és tisztelik. Na, akkor kezdjük az elején. Az a fiú, aki vidéken élt, hogy jött arra rá, hogy ő birkózó szeretne lenni?
Ez egy nagyon egyszerű történet. Ült mellettem egy Wolf Pityu nevű 30 kilós osztálytársam az általános iskolában, aki mondta, hogy ő eljár birkózni. Mi lenne, engem is elvinnél oda? Elvitt, ő lemorzsolódott, én pedig ott ragadtam.
Ez hol volt?
Ez Pécset volt, én pécsi vagyok gyárilag. Meggyőződésem, hogy a sportra szánt idő, és azok a gyerekek, akik a sporttal foglalkoznak, azok elsősorban az edzőt, az embert szeretik meg, és az edzőn keresztül a sportágat. Én magam is így jártam, hogy egy nagyszerű idős úr, Drávai Lajos volt az edzőm, akire úgy néztünk föl, mint egy istenre, és hát neki köszönhető, hogy ott ragadtam a tornateremben.
Egy kívülálló számára a birkózás az úgy néz ki, hogy emberek egymásnak esnek, és azt hisszük, hogy indulatból, közben technikailag esnek egymásnak, gondolom én, jól kikészítik egymást, és aztán felemelik a kezüket, és örülnek.
A birkózás az egy nagyon férfias egyéni olimpiai sportág, amelyben segédeszköz nélkül testest elleni küzdelem folyik. Az csak a kívülálló gondolja, hogy nem történik semmi, mert dulakodnak a szőnyegen, valójában pedig ez úgy van, mint a kártyában, az a kontra, rekontra, szubkontra, hogy már az ember azt is végig gondolja, hogy én csinálok egy mozdulatot, mit lép arra az ellenfél, és arra mit lépek én. Tehát ez túl azon a dulakodáson, ami látható, ez egy nagyon-nagyon kemény, ilyen csiki-csuki a szőnyegen.
Mondhatjuk, hogy ez egy technikai sport?
Igen, valójában a küzdősportok csoportjába tartozó, de egyetértek önnel, ez csupa technika, vagy mondhatnánk azt, a technika és a taktika harmóniája.
Azt gondolom, hogy az ember sokszor sérül sportolóként, és most nem csak a birkózásról beszélek, testileg is és lelkileg is. Van valamilyen taktikája annak, hogy az ember ezt túlélje, és aztán a végén valami jót tegyen?
Ön egy profi kérdező. Nagyon egyszerű erre válasz. Többet kell edzeni, mint az ellenfél. És tényleg ez a helyzet, hogy általában ebben a sportágban azok maradnak felszínen, akik tehetségesebbek, többet dolgoznak, és hát abból lesznek a privát életben egyébként a normális jó cégvezetők, tulajdonosok, akik képesek a sport által szerzett tulajdonságokat adaptálni a civil szférára.
Azért Kuller Józsefnek volt egy magánélete is, gondolom én, gyerekkorától. Az hogyan alakult a tanulmányokat és az egyéb társadalmi és emberi kapcsolatokat tekintve?
Nekem nagy szerencsém van, fantasztikus szüleim voltak, tőlük önmagában a szorgalmat, a tisztességet, a helytállást lehetett megtanulni. És hát valamiért én elsős általános iskolás koromban kitűnő voltam, de onnantól kezdve végig középszinten tanultam, mondjuk ilyen közepes képességekkel. Viszont egy ilyen rettenetesen nagy tanulási vágyam volt, biztos ennek köszönhető, azért én két felsőfokú, már lehet, hogy két egyetem és még ezen kívül három felsőfokút szereztem, tehát egy 5 diplomával rendelkező ember vagyok. Semmi más nem hajtott, mint a tanulási vágy. Hogy aztán ez mitől fakad, gondolom génhibás vagyok kicsit, vagy talán ettől.
Amikor zajlottak az események a sport és a magánéletben, a célok vélemény mindig változtak. Ha a sportról volt szó, akkor a versenyeken az elsők között lenni, és a magánéletben?
Ez egy nagyon érdekes, amit ön mond, ugye a birkózás az, mint korábban említettem, egy küzdősportág. Az emberben kialakul a sikernek az igénye, és ugyanez a helyzet a magánéletben is. Én egy rendkívül sikerorientált ember vagyok, és nem is, hogy ezzel még pénzt is lehet keresni, az egy külön dolog. És engem soha nem a pénz vonzott, hanem a feladat, és azt a feladatot megcsinálom, amit más már nem tud megcsinálni, azt én imádom nagyon.
Még mindig érződik a beszédén a vidéki akcentus, bizony. Ezt és azt a vidéki mentalitást, amit én annak nevezek, a tisztességet és az emberekhez való rugalmas viszonyt. Most próbálok úgy fogalmazni, hogy erre lehessen egy igaz választ adni.
Én egy nagyon nyitott személyiség vagyok, soha nincsenek titkaim, egyenesen nézek mindenki szemébe. Valamiért szerintem nem tudok jobbat mondani, a szüleimtől szokták volt mondani, hogy a gyerek nevelése, a születését megelőzőleg 25 évvel kezdődik. Tehát elég,
bocsánat. Mik voltak a szüleim?
Az édesapám építésvezető volt, és annak idején még az volt a hármas fogat, ugye édesanyám, édesapám és magamat nevezem hármas fogatnak. Az volt a szülők között a felosztás, hogy anyuka, te neveld a fiunkat, én meg megteremtem a feltételeket. És szerintem az édesanyámnak van ebben nagy szerepe, hogy onnan váltam, amilyen ő 24 órában a gyerekét nevelte. Törődött velem, szigorú volt ez a...
Jó rendőr, rossz rendőr?
Igen, ez a követelek tőled, mert szeretlek című fejezet, ami az anyukámat jellemezte nagyon, és szerintem attól lettem én ilyen, amilyen vagyok.
És Kuller Józsefnek van gyereke?
Van, két nagy lányom is van.
És ők mit csinálnak?
Sajnos az a helyzet, ami ma erre generációra jellemző, mind a kettő külföldön él.
Ez nagyon nagy szívfájdalom, hogy nagyon jó, hogy a világban lehet utazni. Megvan már a lehetősége annak, hogy bárki bárhol éljen. De én úgy látom, hogy ez tönkre teszi a családokat. Mit csinálnak ezek a lányok odakint?
Sajnálatomra még egyik sem ment férjhez. Az egyik bérel egy kicsi szállodát, és abban próbálkozik. Ő szálloda vendéglátóipar, vagy szálloda idegenforgalmi szakon végzett Prágában, szereti is Prágát nagyon. A másik isten pedig a párjával Amerikában talán az unikumnak a képviseletét látja el, de biztos, hogy nem jönnek haza, és nem itt fognak egzisztenciát teremteni.
Mennyi idősek?
90 az 35, 32, 35-32.
Még fiatalok, még bármi történhet, de az ő távolságuk, azt gondolom én, benne voltam ebben, nagy szívfájdalom. Nagyon jó, hogy most már vannak technikai eszközök, amikkel láthatjuk egymást, akárhol vagyunk a világban, de a lélegzetvételét a gyereknek, a gondolatainak a megjelenését a szemében, és azt a szeretetet, amit árasztani szeretnénk a gyerekeink felé személyes találkozáskor, nem pótolja. Ön hogy csinálja?
Régi szabály, még nálad a kincs nem tudsz róla. Igazából akkor tudjuk meg, hogy ki kicsoda, amikor már részben vagy egészen elveszítünk valakit.
Jó, de hogy tartja velük a kapcsolatot? Mit tesz annak érdekében, hogy minél többet láthassák egymást, ők jönnek? Önnek kell mennie?
Hát, ugye én ilyen megszállottja vagyok a munkámnak, és én inkább éjjel-nappal dolgozom. Miután 30 évesek elmúltak, kirepültek, el kell engedni a kezüket. Nem könnyű, nyilván ezt minden szülő tudja, hogy a gyereket messziről látni az egy borzalom. Nincs választásunk ebben. Ilyenné vált ma a világ, nem?
Sajnos igen. Vagy nem is tudom, hogy sajnos el, vagy hál' Istennek, mert a gyerekek szempontjából nagyon jó dolog, hogy megismerhetnek más országokat, megismerhetik az ottani életet, csak elfelejtik a gyökereket, azt hiszem, hogy ők egy kis közép-kelet-európai országhoz tartoznak. Na jó, hát ezen lépjünk túl. Hogyan jutott el odáig, hogy azt gondolta, hogy én, ha jól tudom, akkor először az Ingatlan Holding született meg. Hogy jutott el odáig ingatlanozni, az ma már egy pejoratív dolog.
Én egy ingatlan fejlesztésre kiképezett ember vagyok. Az előéletemben is nagy beruházások finanszírozásával foglalkoztam, ezt tanultam.
Mondjon példát.
Például Pécs Konzumáruház, Pécs Irodaház, Százárandrás utca irodaháza a Budapest Zuglóban. Hát ingatlanban én szerintem jól vagyok. És amikor a régi Agro Hotel eladásra került, akkor már nekem volt előtte 6 éve a Sashegyen egy napsugár idősek otthonám, ahol az egy 40 szobás kis panzió volt. Ott én megtanultam ezt, és amikor lehetőség nyílt 2016-ban ennek a megvásárlására, akkor tulajdonképpen fedezet nélkül beleugrottam, és minden utána indult, mint egy lavina. Tehát az elején pénz nélkül beleugrani egy ilyenbe, ahol szerintem nagy kockázatvállalási készség kell, és nekem a kockázatvállalási készségem az nagyon magas.
2016-ban rengetegen belementek különböző kölcsönökbe. Akkor volt az ideje a japán ilyen, svájci frank, mindenféle hitelekbe, megfontolás nélkül, mert azt gondolom, hogy ehhez azért tudást szükségeltetik, hogy az ember olyan nagyságrendű munkába vagy feladatba kezdjen bele, amelyiknek azért súlyos anyagi következményei is vannak. Vélem, hogy nagyon sokat kellett dolgoznia azért, hogy a végén legyen valami abból, amit elképzelt.
Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt, rettenetesen megszenvedtem, jó magam is és a munkatársaim ezt az első 5-6 évünket.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de mi lett a másik idősek otthonában?
Egy darabig működtettem, és amikor ide nagyon kellett a pénzt, akkor azt egy ügyvédbarátomnak eladtam, és az a pénz is ide lett beforgatva, de a családi házam, a balatoni nyaralom, az apró, kicsi meg nagy üzleteim, minden bele lett ebbe forgatva. Rettenetesen nagyot kockáztattam, részben fizikai kockázat is volt, részben pénzügyi kockázat, tehát tulajdonképpen mindent föltettem egy lapra, és hát így a 20 év, 19 év távlatából én úgy látom, egy szép produktumot sikerült összehozni. Jó hírem, jó a buvárja, jó a vilgutya, a normafa idősek otthonákat, imádnak a lakók bennünket, mi természetesen szeretjük őket. Jól ki van ezt találva, jól működik, túl vagyunk bőven már régen a nehezén.
Azt mondta, hogy beletanult. Hogy lehet ebbe beletanulni? Én azt gondolom, hogy minden nap hoz valami új, nehezen átléphető, nehezen megoldható feladatot. Kezdjük az elején. Amikor sikerült megvenni, vagy legalábbis beruházni valamennyit ebbe az épületbe, akkor ez egy szálloda volt. Rengeteg dolgot kellett átalakítani ahhoz, hogy komfortos legyen idős emberek számára. Saját kútfőből van egy jó csapat?
Saját kútfőből van egy jó csapatom, igen. Nekem több ilyen taxatíven meghatározható elvárásom van a dolgozóimmal szemben, például értsenek nagyon ahhoz, ami a szakmájuk. Legyenek gyors munkavégzésre alkalmasak, legyen gyors észjárásuk, és legyenek ötletgazdagok. Összes munkatársamnak és nekem is valamennyi képességünk, energiánk benn van ebben a produkcióban, hogy normafa idősek otthonak. Ez egyértelmű.
Ez egy nagyon szép reklámszöveg, de a valóság sejtem én, hogy egészen másképp festett. Belépett ide, körbenézett, és mit gondolt? Mire gondolt? Mikor fogja tudni ezt olyan állapotba hozni, hogy az első lakó beléphessen? És kérdezem is, hogy mikor lépett be az első lakó?
Hát pontosan így történt, ahogy ő most elmondta, hogy bejöttem, és azt mondtam, én ezt megcsinálom. Elképzelni nem tudtam, hogy miből, meg hogyan, csak mint korábban említettem, én egy ilyen rendkívül sikerorientált ember vagyok.
Ez igaz, igaz, de szálljunk le már végre a földre. Bejött, benyitott mindenhova, és azt mondta, hogy ide két mosdót kérek, szeretném, hogyha itt ez valósulna meg, ott meg át kéne építeni azt a termet, és a konyha nem alkalmas. Mit csinált? Mire gondolt? Mi volt az a dolog, kezdem előről. Azok a lépcsőfokok, amiken végig kellett ahhoz menni, hogy ez egyáltalán megnyílhasson, az építkezéstől, a szobák berendezésén át, a kollégák szelektálásán keresztül, egészen addig, amikor a helyén volt az első ápoló, helyén volt az első orvos, a masszőr, a büfés, a nem tudom micsoda. Mesélj el, hogy kell ezt csinálni. Szerintem ezt élvezettel fogják hallgatni.
Mindenkinek eljön a pillanat az életébe, amikor semmi másra nincs szüksége, mint hogy szeressék és gondoskodjanak róla. Ezt én megérezve, fiatal sránckorom óta nagyon szeretem az időseket. Részben bölcsek, sokat lehet tőlük tanulni, és talán a család indítatása, hogy mindkét oldalról nagyon nagyszerű szüleim is, és a nagyszüleim is nagyon jók voltak. Akkor lett ez divat 2000-ben, amikor én megnyitottam a Sagyhegyen a napsugár idősek otthonát. Ugye idősekről való gondoskodás az állami feladat. Miután az állam ezt nem tudja jól csinálni, 2000-ben hozott egy törvényt, és azt mondta, hogy egyházak, önkormányzatok és magánszemélyek is csinálhatnak idős otthon. És ez pont az a ciklus volt, amikor én megvásároltam egy liciten egy 42 szobás panziót a Sashegyen, azzal, hogy teszünk rá valami kis árdést és eladjuk. De akkor született ez a törvény, és az eladásnál csak orvosok jelentkeztek, és mindenki idős otthont akart csinálni az általam eladásra kínált 42 szobás Sashegyiből. És akkor azt mondtam a kollégáim, hogy gyerekek, lehet, hogy ez a jövő útja, intézményi gondoskodás, hát tanuljuk meg ezt a szociális törvényt. Megtanultuk, és fél év alatt föltöltöttük a Sashegyen a napsugár idősek otthonát, és miután 2000-től 2006-ig, igen, jól mondtam, rosszul mondtam az elején, 2000-től 2006-ig azt működtettem, 6 év alatt megtanultam kicsibe, hogy működik. És amikor ide bejöttem...
Amennyiben ezt kicsinek lehet nevezni.
És amikor bejöttem ide, akkor azt mondtam, hogy hát van nekem egy 6 éves gyakorlatom, hogy hogy működik az idős otthon, én ezt megcsinálom, és ebből csinálok egy nagyot. Nagyon nehéz volt ez a félelem, hogy nem... Ugye pénzzel mindenki tud csinálni mindent.
De én mindig
mindenbe pénz nélkül ugrottam bele, és mindig azt mondtam, hogy szorgalmas vagyok, dolgos vagyok, józan életű vagyok.
És szerény.